könyvkötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ma a múlt felidézése címet adtam a műsornak. A cseh filmek, a cseh irodalom nagyon népszerű volt a rendszerváltás előtt. Hogy miért ment ki a divatból, nem tudom. Az a távolságtartó kritikus hang, amelyben mindig jelen volt a szeretett hangja is, tette felismerhetővé. Gondoljunk Rabára, vagy Mencelre, vagy éppen egy nemzedékkel régebbi, Jaroszláv Hasekre. Engem már régóta foglalkoztat, hogy a nemzet karakterológia nincs összefüggésben a fogyasztott alkohollal. A sör elnehezít, szemlélődővé tesz. A bor meg talán kötekedővé. Ha egy családban valamilyen múltbéli titok van, az nemzedékeken át meggondja a személyiséget. Azért is, aki a titkokat őrzi, és azért is, aki a titok őrzőjének a közelében él. Manapság már tudomány is épül erre, transgenerációs traumának nevezik. Jó gyógymód kibeszélni. Jelen esetben kikutatni, legényben megérni volt a módja a kiszállásnak. És ahogyan a szerző ajánlja, ne hagyja, hogy a titok rátelepedjen az életére. A Tipotex kiadónál jelent meg Jaroszláv Hasek Távcső Affér című úti beszámolója. A kötet fordítójával, Szász Pállal beszélgetünk. Miben más ez a kötet, mint a Hasek életmű legfontosabb darabja, a Svejt?
Inkább speciális a kötet abból a szempontból, hogy egy olyan részére fókuszál az életműnek, amely a magyar recepcióban eddig is megjelent ugyan, de nem kapott egy igazán kitüntető figyelmet. Ez a kötet olyan novellákból válogat, humorettekből, cikkekből, anekdotákból, amelyeket Hasek az ifjúkori csavargásai és kódolgásai során írt, vagy ezekből az élményekből születtek jóval később. Ebből a szempontból a magyar fordítások inkább a magyar tematikájú, vagy a Magyarország különböző régióihoz kapcsolódó elbeszélésekre fókuszáltak. Az én fordítói koncepcióm viszont az volt, hogy egy átfogó képet adjunk, és olyan szövegeket is megmutassunk, amelyeket magyarul eddig nem olvastak az olvasók.
Ha jól értettem az utolszóból, akkor ez egy nagy utazások könyvből való válogatás.
Igen, megjelent a második életmű sorozatában Haseknek, ennek is az első kötetében valamikor az 50-es évek közepén egy jó vaskos válogatás ezekből az utazásokból, és hát nagy részt ezekből merít a kötet, igen.
Magyarokról elég kritikusan szokott írni, mármint a magyar karakterológiáról, vagy ha nem ilyen terminológiát használok, akkor a szokásokról. És nem csak ebben a kötetben. Mi ennek az oka? Ha én jól tudom az ő életrajzát, akkor talán magyarból érettségizett?
Igen, igen. Hát itt nagyon sok dolog van, amelyet a Hasek magyar recepció így görget maga előtt, és hát ezek egy része igaz, más része viszont jócskán árnyalásra szorult.
Az életmű kontextusában érdemes szerintem ezeket az utazásokat elhelyezni, mert az a különlegességük, hogy ez egybeesik az író Jaroszláv Hasek indulásával. Ben 5 egymást követő éven keresztül, jellemzően nyaranta, volt különböző utazásokon, amelyeket talán inkább csavargásoknak lehetne nevezni, mert hogyha a körülményekből kifolyólag ezek tényleg egy ilyen ifjúkori kalandok voltak, minimális büdzsével, teljesen kiszámíthatatlan irányba alakultak, még akkor is, hogyha volt általában valamiféle céljuk. És persze az is érdekes, hogy a bátyjával, Bohuslavval vett részt kezdetben ezeken az utakon, később pedig a barátaik is csatlakoztak hozzájuk. 1900-tól 1905-ig azokat az éveket öleli fel ez az időszak, amikor Hasek a Kereskedelmi Akadémián leérettségizett, az első utazása az már a friss érettségizettnek az utazása, amelyen már az egyéb irányú kötelességek szakítják meg, vagy hát azok hívják őt haza. A Slavia Bankban helyezkedik el, és jellemző erre a, nem is tudom, zsenire az, hogy nem igazán tudott adaptálódni a cipő környezetbe. És hát ennek is vicces vége lett, a Slavia Bankból végül is úgy penderítették ki, hogy a következő nyár alkalmával, amikor elment teljesen váratlanul egy Felső-Magyarországra vezető utazásra, elfelejtett hazatérni, és erről persze senkinek nem szólt, hogy ő lelép. A visszaemlékezők úgy látják ezt, hogy egy prágai éjszakán, hát nyilván egy görbe éjszakán, az ifjú Jaroszláv elfogódottan nyilatkozott arról, hogy a szlovák dombok milyen gyönyörűek ilyenkor tavasszal, és egyszerűen kereket oldott Prágából. Egy hónappal később a Slavia Bank pedig elküldte a felmondását. Ami a pályakezdés szempontjából fontos, az az, hogy ezen utazások során kezdi el kipróbálni az írói dénáját az ifjú szerző. Lapokban kezd el különböző cikkeket, és hát ezeknek az élményeknek az anyagából íródó különböző novellácskákat, humoreszkeket. És azután persze a szerény honoráriumból pedig tovább folytatja az útját. Gyakran találkozunk olyan fönnmaradt képeslapokkal, amelyekben üdvözletüket küldik a Hasek testvérek, ácsingóznak a postán azért, hogy megjöjjön már valamilyen honorárium éppen.
A helyszínekre általában rosszul emlékszik. Később a Svejkben is rosszul emlékszik helységnevekre, de már ekkor is látni, hogy emlékezetből próbál helységneveket mondani, vagy kitalálni.
Igen, sőt, itt nem is csak a helységek neveiről van szó, hanem ez a néhány vándoréva az életműnek a legelején, ez annyira gazdag élményanyaggal látta el a szerzőt, hogy egészen a világháborúig, amikor már jellemzően Prágában élt egy jól működő, letelepedett életkörülményei között, és már nem nagyon buccant ki külföldre, még akkor is visszatért ezekhez a témákhoz, és Hasek abszolút jellemzője az, hogy a fele talán igaz, de a másik fele már valószínűleg az ő terméke. Ha éppen nem jutott neki eszébe egy helységnév, akkor ezt nagyon ügyesen kipótolta, és hát eleve mondjuk a magyar helységekben, ahol járt, ez nagyon gyakran az ő nyelvi vonzalmát is kifejezi. Tehát ezek a furcsa nevek, mint az Életmód nevű falu, ez nyilván a magyar nyelvre való odafigyeléséből származik. És hát annyit lehet tudni, hogy Hasek egy nagyon picit tanult magyarul még ezen a bizonyos kereskedelmi akadémián, de hát valószínűleg nem tudott komolyabb beszélgetést folytatni magyar nyelven. Viszont nagyon gyakran szerepelnek ezekben a magyar vonatkozású elbeszélésekben magyar mondatfoszlányok, megnevezések, szitkozódások, vagy akár kitalált nevek is. Ez persze ugyanígy van más vidéken is, de ugye ott az eredeti cseh szövegben ez sokkal könnyebben érthető, tehát a magyar nyelv eleve, mivel nem szláv nyelv, ellentétben a lengyellel, amit ugye a csehből nagyjából meg lehet érteni, vagy éppen a horváttal, ezért az eredeti szövegben ezek egyfajta ilyen különös exotikumnak hatnak.
Volt egy időszak ebből az első 10 évből, 1900 és 1910 között, amikor az Állatok Világa szerkesztője volt, ahol kitalált állatokról töltötte meg a lapot, meg fiktív levelezőkkel levelezett.
Igen, ez egy tündéri része az életműnek, ezek az állatos elbeszélések, és hát ez is nagyon jellemzi azt, hogy működött Hasek, mint író. Nagyon sok homályos pontja van az életműnek, már csak abból kifolyólag is, hogy ő lényegében önmagát is egyfajta irodalmi hősként kezelte nagyon gyakran. Például ezekről az útjairól is, azután, ahogy az emlékezők közlik, mindenféle cifrázattal ellátott történetet talált ki, és hát a fene tudja, hogy hol van ebben a valóságmag, és mi az, amit a költői képzelet megzabolázhatatlan szárnyalása ehhez még hozzátett. Ezt a csehek szeretik hangsúlyozni, ezt a szót, hogy ez a misztifikáló Hašek, aki a valós alakot nagyon gyakran a saját maga által költött legendák ködébe rejti.
Ön is említi a törvény keretein belül mérsékelten haladó pártot, ami szintén egy nagyon érdekes momentum, hiszen itt kocsmákba, mint egy előzenekar előjátszották a pártoknak a prezentációit, a bemutatkozásait.
Igen, ez a Vinohrady színházhoz kapcsolódik, vagy hát pontosabban kabaréhoz kapcsolódik, tehát ez valójában egy viccpártnak álcázott kabaré volt, amit ők műveltek, és hát azután megírta ennek a pártnak a történetét is. Ez lényegében a politikai szatírának egy gyönyörű példája Hašektól. Ebben a pártörténetben is szerepel egy utazás, amely Nyugat-Magyarországon keresztül vezetett. Mivel erről nagyon keveset tudni csak, ami a szigorú tényeket illeti, így aztán nagy részt erre a narratívára vagyunk utalva, hogyha megpróbáljuk föltárni ezt az utazást, de hát éppen ennek a finomságai meg részletei nem lehet tudni azt, hogy pontosan mi történt az út során, be lehet lőni, hogy milyen városokat jártak be, például Körmendről nem éppen hízelgő dolgokat írt az egyik elbeszélésében, és Nagykanizsáról sem. Nagykanizsán például a törökkor emléke az több írásában is visszaköszön, tehát valamiért ez a saját maga által is tovább költött legenda rendkívül foglalkoztatta. És hát azután a Balaton vidékére is valószínűleg elnéztek, hiszen tudjuk azt, hogy a Balatonról két verzióban is fönnmaradt egy életkép, amelyet a Magyar Tengernek nevez, ez így szerepel az eredeti cseh szövegben is. És hát utána délfelé folytatták az útjukat, a Dráva meg a Mura vidékére is utal több elbeszélés. Itt játszódik, horvát nyelv is beszűrődik, a kajd dialektus. De hát nem tudni, hogy végül is aztán csapatból, akik útnak indultak Prágából, ki az, aki tényleg elért Monarchia partvidékére, tehát az Adria partjára, azt hiszem, hogy Triest volt a cél még Prágában. De hát időközben összevesztek, meg időközben mindenféle viszontagságok közé keveredtek, például két hétre lehorgonyoztak az imént említett Nagykanizsán, ahol a nagykanizsai fő sörfőzője az egy cseh fickó volt, és hát nagyon jól ellátta ezt a társaságot.
A jelenlegi román nemzetiségi képviselővel, dr. Vladóval, Verespatakon ismerkedtem meg. Bizalmas barátja volt a szlovák Tolsztoly Jánosnak, dr. Dusán Makovickinek. Így szlovákul is beszélt. Éppen Erdélyben utazgatott, hogy a vidék gazdasági állapotát az ottani magyar, román és székely parasztok nyomorúságos körülményeit, valamint az itt megtelepedett szászok remek gazdálkodását tanulmányozza. Elég sok kellemetlenséget okozott a hivatalok számára, mivel dr. Vladó bemutatta az egész magyar liberalizmus zsaroláson alapuló rendszerét, ahogy az erdélyi szászok önvédelmi gazdasági tevékenységét is, akiknek sikerült kiszabadulniuk a különféle liberális nagybirtokosok és zsidó árendások karmai közül, míg a román és székely parasztok ütött-kopott kaibáikban, a hazafias magyaroknak való teljes kiszolgáltatottságban élnek. Ha úgy tetszik, mondta dr. Vladó, tartson velem az utazásomon, megmutatom önnek a vidéket, amelyről a papok azt állítják, hogy az Úr mindenféle isteni áldással megajándékozta, hogy pálinkát árulnak, azaz Úr szolgálóinak persze meg sem kottyan, ahogyan az sem, hogy a pálinka főzdéket románoknak és székelyeknek adják bérbe. Vannak vidékek, ahol a románok között, így beszél a pravoszláv pópa, holnap imát mondok, érted, cserébe pedig megszántod a földem, és kötelezed magad, hogy nem veszel másnál pálinkát, csak is nálam, az egész esztendőben. Így osztozik a vékony paraszton a zsidó, a nagybirtokos, a pap és a hivatalnok. Közben meg azt próbálják beléjük verni, hogy Magyarország a legszebb, legszabadabb ország. Mind közül Magyarországon megy legjobban a lakosok sora. Ez különben már Szlovákiából is ismerheti. Akár szlovák, akár román valaki. Épp úgy hinnie kell, hogy a magyarokat az Isten védi, és hogy ő maga is magyar, különben még fenékbe találja szúrni egy csendőrpuska bajonettje, és elítélik hazaárulásért a bíróságon, ahol is Kossuth képe függ alatta az egész nemzet jelszavával, éljen a szabadság.
Fontos-e egyáltalán egy írói életműben, hogy mi fikció és mi a valóság?
Hát tulajdonképpen, ha azért olvassuk az írókat, amit írtak, akkor egyáltalán nem. Tehát én szerintem ezeket az írók életrajza esetében, vagy a memoárok esetében, a naplók esetében is inkább fikcióként ajánlatos kezelni. Nagyon gyakran ugyanis fönnáll az a helyzet, hogy egy költő vagy egy író szerepet alakít önmagának, és hát a szerep alakítás is irodalmi eszközökkel történik, még akkor is, hogyha itt most nem a szerző műveiről beszélünk, hanem arról, ahogy megformálja önmagát, ahogy saját magát pozícionálja az irodalmi életben.
Már betegen írta a Schweiket, és diktálta. Nem a saját kezével írta. Ezek nem vonnak le semmit sem az értékéből a műnek. Önmagában állnak ezek a művek, megállnak a saját lábukon.
Ez az elevenség szerintem a nyelvhasználatból fakad, és itt talán érdemes megjegyezni azt, hogy ezek a hasek szövegek, a Schweik különösen, de itt már a koraiaknál, és főleg ezeknél a szatirikus rajzoknál elindul az a merész kísérletezés a nyelvvel, ami igazából a hétköznapi, a vulgáris, a sörözőkben hallható nyelvet használja és emeli irodalmi eszközzé. Tehát a fordításon például sajnos nem jön át az, hogy tulajdonképpen két nyelvi regisztert működtet a cseh szöveg. Egyrészt az irodalmi standard nyelvet, és utána egyre merészebben nyúl az úgynevezett vulgáris cseh nyelv eszközeihez, ami hát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen dialektális nyelvhasználat, dialektális, de tulajdonképpen az egész ország területén használatban volt egy, vagy van máig, egy beszélt cseh nyelv, ez lényegében a 15.-16. század óta nyomon követhető fejlődést járt be, és hát finom árnyalatokban azért különbözik a magas irodalomnak a nyelvétől, amely ugye a nyelvi standardot használja. Ragozási formák is egy picit máshogy hangzanak, vannak sajátos nyelvhasználati jellegzetességek, és így tovább, és hát sajnos ezt fordításban, és nem csak a magyar nyelv esetében, nem lehet ilyen szépen visszahozni, hogy az összes árnyalat lényegében kitűnjön a szövegből.
Az irodalmi az olyan fent költ a magyarban? Miért nem tud megjelenni ez a kettősség a fordításnál?
Azért, mert a magyar nyelvben nincs meg ez a regiszter olyan értelemben, hogy nincsenek például a ragozásban érzékeltethető különbségek, vagy ezeket a jellegzetességeket inkább csak a beszélt nyelvi fordulatokkal lehet.
Az olyan slendrián a beszélt nyelv? Azt próbálom megfejteni, hogy mi lehet az oka annak, hogy ilyen nehéz ezt visszaadni.
Azért, mert igazából itt ilyen retorikai eszközökhöz kell folyamodni, nem nyelvtani formákhoz. És emiatt aztán inkább azokkal a regiszterekkel játszhat egy fordító, amit mondjuk az utcai nyelven beszélnek, vagy ott hall, illetve hát az alulretorizáltság lehet még ilyen eszköz, vagy egy-két ilyen nagyon általános dialektális vonásnak a behozása.
Ezek szerint ezt nehéz fordítani?
Ezt lehetetlen lefordítani, úgyhogy pontosan meglegyen, érzékeltetni lehet. Tehát erre vannak stratégiák, meg jól működő eszközök. De hát itt igazából ennél komolyabb problémák is vannak, vagy hát nem tudom én mondjuk, amikor ezekkel az utazás tárgyú elbeszélésekkel foglalkoztam, meg a régebbi korábbi fordításokkal, akkor bizony azt tapasztaltam, hogy a régebbi fordítók hajlamosak voltak mondatok megszerkesztettségéhez lazábban viszonyulni. Tehát nagyon gyakran a magyar szöveg az képlékenyebb volt, kevésbé volt feszes. Ez is a nyelv természetéből adódik szerintem. A cseh nyelven különösen ezek a humoros, szatirikus fordulatok akkor hangzanak jól igazán, hogyha többet hallgat el a mondat, mint amennyit kimond. Tehát inkább egy feszes, egy viszonylag egyszerű retorikát működtető nyelvről van szó. Ez a kényszer, hogy egy picit ízesebben meg cifrában adja vissza a fordító a hasegszöveget, ez talán abból a hagyományból vezethető le, hogy a magyar próza nyelv, ami nagyjából a hasekkel párhuzamosan század előtt prózájára gondolok, alakult ki, az nagyrészt támaszkodik a magyar nyelv szókincsének a gazdagságára. Hogy szívesebben mondunk magyarul szinonimákat például, ez egy könnyen érthető példa. Vagy gyakrabban élünk fordulatokkal. A cseh nyelvben nagyon gyakran egy általános igen, mint például a jött, vagy a ment, vagy a megérkezett. A magyarban, hogyha szó szerint fordítanánk le, az teljesen lakosnak hatna. Tehát ez is érdekes, hogy a nyelv az nem kizárólag a nyelvtani formái által determinált, hanem a nyelv használatát megadja egy irodalmi hagyomány. Én a fordításaimban arra törekedtem, hogy megmaradjon a szövegnek ez a feszessége, ez a fordulatossága, poentírozása, és egyben pedig ne hasson magyarul laposan a szöveg. Az elbeszélés kötet szerkezete az nagyjából egy területekre összpontosító alfejezetekből áll össze, és ezekbe az alfejezetekbe kerülnek azok a novellák, amelyek az adott területen mozognak, például az említett nyugat-magyarországi vonatkozású szövegek egy fejezetben helyezkednek el, vagy a szlovák vidéken tett utazások, galíciai, lengyel vidékek szintén külön fejezetbe kerülnek, illetve van még egy Bajorország és a Dunavidékét végigjáró ide vonatkozó elbeszélésekből egy csokor.
Szóval, igen. Is
ezek rövid olvasóbarát írások, amelyeket akár utazás közben is lehet használni, lehet belőle inspirálódni. Külön érdekessége ugye az, hogy egy teljes freskót felrajzol az adott régióról hasek, és hát ezek között nagyon gyakran találkozunk különböző nemzeti, etnikus sztereotípiákkal, érdekes nyelvi játékokat hoz be a szövegbe, tényleg a hasektől, ahogy elvárhatjuk, egy színes körképét kínálja föl. Elsősorban a monarchiának, de tulajdonképpen a monarchia határain kívülre is elrúzzanak.
Miért pont hasek? Miért nyúlt hasekhez?
Hát ennek nagyon egyszerű és banális és személyes okai vannak. Akkor Prágában voltam ösztöndíjas, akkor találtam meg egy hasek összegyűjtött kötetet. Jó vaskos kötet volt, és hát ez a kötet gyűjtötte össze az utazásokhoz kapcsolódó írásokat. Ezt nagyon megkedveltem, és hát utána arra gondoltam, hogy itt egy csomó olyan izgalmas anyag van még, amely magyarul nem olvasható. Ugye főleg a korábbi fordítások, azok a magyar vonatkozású írásokat gyűjtögették össze. Arra gondoltam, hogy érdekes lehet egy teljesen képet adni az életműnek ebből a szegletéből.
Közel van magához a humor?
Igen, igen. Nagy kedvencem itt. Horolni lehetne igazából a jobbnál jobb szatírák, a legendás császárportréjáról írott novellája, azt szerintem csodással rávilágít arra, hogy milyen is volt a monarchia, és szerintem amit a hasek nagyon jól tud, és ma is áthozható a mai világba és a ma körülményeire, az éppen a kisembernek ez az egyszerű világa, ami az útvesztőkkel találkozik, a hivatal rendszereivel, kénytelen magát a kelet-európai ember föltalálni, és hát úgy tűnik, hogy máig jellemző, hogy itt a vasfüggönyön túl valahogy arra vagyunk szocializálva, hogy a kiskapukat keressük. Szerintem ez egy olyan automatizmus a mi vidékünkön és a mentalitásunkban, amely hasekből nagyon jól megérthető.
Száz pár fordítóval beszélgettünk, Jaroszláv Hasek, Távcső a félcímű úti beszámolójáról, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy útja során járt-e Magyarországon a szerző. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom.
Éltek-e még régi lányok, vagy alusztok már, vagy alusztok már vizes homokban, sárból ágyon, sok fehér babáj, fehér babáj, fehér babák.
Mi történt?
Mi történt?
Mi történt, lányok?
Mi történt, lányok?
Hová tettétek?
Hová tettétek?
Sok régi lányok.
Sok régi lányok.
Vizes homokban.
Vizes homokban.
Vagy hol bújtatjátok?
Vagy hol bújtatjátok?
Hová tettük el?
Hová tettük el?
Veszítettük el.
Veszítettük el.
És dobáltuk el.
És dobáltuk el. Ezt mondanátok, elszakadt inger, régi kabátok, nálunk találok, elvittük magunkkal, homokból ágyba, vízbe és sárba, mi fehér babák. Éltek-e még?
Régi lányok.
Régi lányok.
Vagy alusztok már.
Vagy alusztok már.
Vagy alusztok már.
Vagy alusztok már.
Vizes homokban.
Vizes homokban.
Sárból ágyon.
Sárból ágyon.
Sok fehér babáim.
Sok fehér babáim.
Fehér babáim.
Fehér babáim.
Fehér babáim.
Fehér babáim. Rajtatok látom, rajtam látjátok, elveszett végképp, vagy ti bújtatjátok, ti fehér babáj, ti fehér babáj, fehér babáj.
Cser kiadó adta ki Vizlernyi Rádi Luca Kismadarán című regény.